Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Legutóbb talán igazán élesen a katari labdarúgó világbajnokság kapcsán beszéltünk arról, hogy a sport hogyan tudja javítani egy ország megítélését, elfedni a különböző jogsértéseket, mondjuk emberi jogok megkérdőjelezését, vagy a vendégmunkásokkal kapcsolatos bánásmódot, esetleg a korrupciót. Ezen a ponton ismerkedett meg a világ a sportwashing kifejezéssel, ami definíció szerint a különböző jogsértések által megrontott hírnév javítását, tisztára mosását célozza. Tehát azért ezen felül is az egy alapvető tény, hogy a sport, mint reprezentációs eszköz, bizony sokszor a politikai kommunikáció része, és tényleg a politikusok előszeretettel hangoztatják az adott ország sport sikereit azért, hogy a saját renoméjukat javítsák. Hasonló témákról fogunk beszélgetni a következő percekben, és az ázsiai nagyhatalmakat, így Kínát, Japánt, vagy éppen Dél-Koreát vizsgáljuk meg, hogy ők hogyan használják fel a sportot ilyen célokra. Első vendégem Salád Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az apropónk pedig az, hogy nemrég zárult le a 19. ázsiai játékok, ezt éppen Kínában rendezték, a több mint 10 milliós Hangzhou városában. Először szerintem helyezzük el az ázsiai játékokat, ugye volumen szerint, mivel Ázsia a világ messze legnépesebb kontinense, ezért feltételezem, hogy ha a nézőszámot figyeljük, vagy az odaérkező turistákat figyeljük, akkor az ázsiai játékok gyakorlatilag a nyári olimpia után a legnézettebb sportesemény, kifejezetten azt figyelve, hogy hol helyezkedik el a listán a volumeneket tekintve?
Hát talán azért egy futballvilágbajnokság az,
az még nagyobb.
Az ázsiai játékok, meg természetesen az olimpia is megelőzik. De ha a résztvevők számát tekintjük, a résztvevő országok számát tekintjük, illetve hogy mekkora népességet tennek le, akkor azt lehet mondani, hogy a második legnagyobb, ilyen több sportágat felvonultató sportesemény a világon. Például versenyzők számát tekintve talán nincs is nagyobb, most Hangzhouban 12.500 versenyző állt rajthozva, amilyen műsorszámba, ugye a jövő évi Párizsi olimpiára 10.500-at terveznek, tehát tulajdonképpen magának a versenynek a kiterjedtségét tekintve ez nagyobb volt, mint egy olimpia.
Egyébként Észak-Korea is részt vett ezen az eseményen, Oroszország?
De Oroszország ugye Európai Szövetségekhez tartozik.
Igen, csak hogy ugye szankció alatt vannak, és esetleg nem használják ki az ázsiai játékokat a szereplésre.
Ugye lehet spekulálni azon, hogy előbb-utóbb át fognak csúszni Ázsiába, ilyen sport adminisztráció szempontból is ez eddig még nem történt meg, tehát ők nem tagjai mondjuk az Ázsiai Olimpiai Bizottságnak, amely szervezi az eseményt. Ez egy olimpiai eseménynek számít abban a szempontból, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alá tartozik, 4 évente tartják meg ugye olimpiák fél idejébe elvileg, csak most a Covid miatt, kínai Covid helyzet miatt elcsúszott idénre. De Oroszország nem az Ázsiai Szövetségeknek a tagja, egyelőre nem a tagok sorából zárták ki Oroszországot, hanem csak a versenyekről zárták ki a versenyzőit. Lehet, hogy a következő ázsiai játékokon 4 év múlva már Oroszország is itt fog indulni. Észak-Korea viszont természetesen indult, hiszen ez egy tőkekeres ázsiai ország.
Az Ázsiai Olimpiai Tanács ügyvezető elnöke szuperlatívuszokban nyilatkozott az esemény követően, azt mondta, hogy ragyogó, felejthetetlen ázsiai játékok voltak, soha nem látott sikert ért el az esemény. Ez a fajta kommunikáció, ez a fajta sikerkommunikáció mennyire ült át utána a legfelsőbb politikai, kínai politikai döntéshozatali szintre, mennyire volt egy sikerpropaganda, ami elindult az esemény követően?
Hát én még nem nagyon hallottam olyan világeseményt az életemben, amit a szervező, vagy a sportági szövetségi elnök, vagy a Nobel-nök, vagy a illetékes vezető ne úgy értékelt volna, mint minden idők egyik legjobb, nem tudom, olimpiája, meg ázsiai játéka, meg foci világbajnoksága, meg Európa bajnokság, meg egyebek. Ez ugye a kötelező udvariaskodásnak is része, de hát természetesen a kínai hivatalos kommunikáció ezt vette át, tehát a játékok lezárultának a szinte a pillanatában az jelent meg a játékok honlapjának a főcímeként, hogy simply the best, ugye egyszerűen a legjobb játékok voltak. Ez abban a szempontból igaz is, hogy a infrastruktúrális körülményeket, közlekedési körülményeket, szervezettséget, egyebet tekintve, ez valóban nagyon jól sikerült sportesemény volt. Kínaiak ugye nagyon értenek ahhoz, hogy a nagyszabású rendezvényeket, hogy lehet vendégül látni, ebben bőven van tapasztalatuk, hát az elmúlt 15 évben rendeztek két olimpiát is egyebek mellett. Itt Hangzhou városában, ami egy nem a legnagyobb városok egyike, de egy dúsgazdag, óriási kultúrával, gazdasággal rendelkező város, innen származik például az Alibaba nevű cég, ami talán a magyar hallgatók számára is ismerős lehet. Tehát ebben a városban valami 56 sportlétesítményt építettek csak erre az eseményre, meg még 30 edzőpályát is. A következő ázsiai játékokra Nagoyába kettőt újat terveznek, tehát ez mutatja az arányokat, meg mutatja azt, hogy a kínaiaknak semmi se drága, hogy arról van szó, hogy elkártáztassák. Nem is a világot, mert ugye nem a világot látták vendégül, hanem a szomszédaikat, a tágabb értelembe vett szomszédaikat.
Demokratikusabb körülmények között, vagy európai körülmények között biztos, hogy számtalan kritikát kapott volna ezért ez a kínai város, az ilyen mértékű infrastruktúra, sportinfrastruktúra fejlesztésért, ez gondolom így nem volt viszont ott jellemző.
Kínában nem annyira jellemző a nyílt kritika a sajtóval. Természetesen az interneten azért ott is szoktak ellenvélemények lenni, tehát Kína azért nem egy totalitárius diktatúra, ahol semmiféle ellenvélemény nem hangozhat el. Nyilván ilyen apró dolgokba bele lehet kötni, hogy nem úgy járta, nem tudom, gyorsasúta, hogy kellett volna, meg nem tudom, picit túlméretezték ezt meg azt a csarnokot, de természetesen olyan jellegű vita, ami mondjuk nálunk szokott kialakulni, vagy a nyugati világban szokott kialakulni egy-egy ilyen versenyről Kínában nem zajlott, de hát ez a, hogy mondjam, lehet, hogy ez a természetes, tehát a világ lakosságának, nem tudom, a 70-80-90% az nem liberális demokráciában él, és ott általában ezeket a nagy vállalkozásokat, beruházásokat nem nagyon szokták piszkálgatni.
Egyébként, hogyha ránézünk az eredmény listára, akkor elképesztő, hogy a kínai delegáció 201 aranyérmet nyert az ázsiai játékokon, 111 ezüstöt és 71 bronzot. Ez eléggé felfoghatatlannak tűnik. És ugye, hogyha az olimpiai szerepléseket, a nyári olimpiai szerepléseket figyeljük, akkor Kína is az egyik legeredményesebb. Itt a legutóbbi tokiói olimpiai játékokon is a második helyen végeztek az éremtáblán, 82 medállal. A kínai sport támogatási rendszer hogyan alakul, hogyan néz ki itt az elmúlt években, és mennyire központosított igazából, azt is tudjuk laikusként, hogy Kínában főleg az egyéni sportolók szoktak nagyon-nagyon szép eredményeket elérni, a csapatsportokban kevésbé eredményesek. Most hogy néz ki a kínai támogatási rendszer mondjuk?
Ez egyértelmű, hogy a élsportot jelentős erőkkel támogatja az állam, egészen presztízs szempontok miatt, hát ahogy minden ilyen rendszer, hát egyébként ebben a demokratikus rendszerek is így szoktak eljárni. Fontos, hogy az ország jó sporteredményeket érjen el. Alapvetően egyébként a 2008-as pekingi nyári olimpiára pörögtek rá igazán a kínaiak, tehát akkor a 90-es évekből olyan sokszor tényleg embertelen képzési programok indultak, hogy már gyerekkorukban megpróbálták elszakítani, tehát el is szakították a gyerekeket a szüleiktől, ilyen janicsár képzőkbe adták őket, ahol nem tudom, több ezer gyereket kiképeztek, nem tudom, tornásznak, vagy íjásznak, vagy súlyemelőnek, vagy egyébnek, aztán abból ugye egy-kettő jutott el az olimpiára, amit aztán éremtáblázat szempontjából meg is nyertek egyébként. Azóta azért enyhült ez a rendszer. Kínában is sportági szövetségek vannak, tehát azok intézik a felkészülést. Itt is vannak furkálódások, ellentétek, tartományi sportági szövetségek, ugye versengenek egymással. Ugye láttuk, hogy például a Liu testvéreknek a példáján láthattuk, hogy a kínai gyorskocsolya szövetségben sem egyértelműek a viszonyok, hogy ott se kerültek be azonnal ugye a válogatott csapatba a Liu testvérek, tehát nem egy teljesen központosított rendszerről van szó, hanem a tartományi, városi, egyéb utánképzés, központok, klubok versengenek egymással, aztán persze a sportági szövetségek eldöntik, hogy akkor kikerül be az adott válogatottba, de az egyértelmű, hogy presztízs szempontjából fontos Kínának, hogy jól szerepeljenek a sportolói, de már nem annyira fontos, mint 15 éve volt a pekingi nyári olimpián, tehát minthogyha érettebbé vált volna Kínának a hozzáállása a sporthoz, tehát nem omlik össze az ország, meg a kínaiak önbizalma, hogyha mondjuk egy-egy olimpián, vagy egyéb versenyen rosszul szerepelnek. Például a riói olimpián kifejezetten katasztrofális volt a kínai csapatnak a teljesítmény.
Az mit jelent az őszintjükön?
Hát nem is az éremtáblát, hanem a harmadik, negyedik helyén végeztek. Messze, tehát ilyen fele vagy harmad annyi érmet szereztek, mint Pekingben 8 éve korábban, és nem omlott össze az ország. Tehát nem azzal volt tele a sajtó meg az internet, hogy úristen, nemzethalál van, hanem azzal, hogy hát ez most nem jött be, de tulajdonképpen attól, hogy a nem tudom, 62 kg-os női súlyemelésnek a olimpiai bajnoka az nem egy kínai hölgy, attól tulajdonképpen Kína még egy jó hely, meg nem tudom kínainak lenni még jó tőle. Tehát, hogy ilyen módon én azt gondolom, hogy egészségesebbé vált az egész országnak, vagy a társadalomnak és a sportnak a kapcsolata. Nem görcsölnek rá annyira.
Emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon komoly, átfogó kínai futballfejlesztési terv. Nagyon sok Európában játszó klasszis játékost is átigazoltak a Távol-Keletre. Hasonló volt egyébként az az elképzelés, mint amit most Szaúd-Arábiában látunk. És utána olvastam, javítson ki a tévedek, de Xi Jinping kínai elnöknek a futball a kedvenc sportága. És ugye az előbb említettem, hogy Kína elsősorban az egyéni sportokban jó, de a futball sporták fejlesztési prioritások hol vannak? Azért a labdarúgásban nagyon szeretnének, vagy csapatsportokban nagyon szeretnének felzárkózni a kínaiak?
Elsősorban persze a labdarúgás. Ugye vannak azért csapatsportok, ahol nem rosszak. Például a női labdarúgásban mindig ott vannak az élvonalban. A férfi labdarúgás az, ami egészen katasztrofális eredményeket produkál, vagy kosárlabdában is jók. Tehát vannak olyan csapatsportok, ahol nem olyan rosszak, de hát nyilván azért Kínában is a férfi labdarúgás a királya a sportoknak, bocsánat, az atlétika rajongóktól, hogy ilyet mondok, tehát a legtöbben azért foci meccseket néznek, és nem kínai foci meccseket néznek, hanem mondjuk Premier League-et. Tehát nem véletlenül vannak délben, meg nem tudom, délután egykor a Premier League meccsek. Ugye az időeltolódás miatt akkor így tudják nézni a kínaiak. Ugye a Xi Jinping, amikor hatalomra került, most már több mint 10 éve, valóban azzal robbant be, hogy ő nagy foci rajongó, és neki van 3 futball álma. Az első álma az, hogy Kína kijusson egy világbajnokságra, a másik álma az, hogy Kína világbajnokságot rendezhessen, a harmadik futball álma pedig az, hogy megnyerje a világbajnokságot. És elindultak mindenféle változások, fejlesztések, kísérletezgetések, és azt kell mondanom, hogy ezek lényegében kudarcot vallottak. Az, hogy Xi Jinpingnek a második futballálma, tehát hogy világbajnokságot rendezhessenek, megvalósuljon, erre szerintem bőven van esély. Ez pénz kérdése, valamikor, amikor így a kontinensek rotációjában Ázsiára fog kerülni a sor, akkor én azt gondolom, hogy a kínaiak le fognak tenni egy nagyobb összeget az asztalra, meg megígérik, hogy ennyi, meg ennyi, meg ennyi stadiont építenek. Építeni nagyon tudnak. Tehát ez meg fog valósulni. Az, hogy ők világbajnokságra kiussanak, attól nagyon-nagyon messze vannak szakmailag. Azt az esetet leszámít, hogyha megint Ázsiában lesz a világbajnokság, és mondjuk, hogyha Japán vagy akkor megint rendezne egy közös VB-t, és automatikusan kijutnának.
Mondjuk a 48 csapat is egy kicsit kedvezhet nekik.
Az is kedvezhet nekik. Tehát ez elképzelhető, bár ahhoz tényleg Ázsiában. Tehát, hogyha Ázsiában lenne a VB, akkor azért nagyobb esélyük lenne, már akkor a fő riválisaik valószínűleg, vagy azok közül valaki egyből kijuthatna, vagy pedig ugye házigazdaként, hát hogyha megvalósulna a másik futballállamok, az első is, mert akkor meg se lejtőzött nélkül, hogy kijutnának, de enélkül nagyon rossz eredményeket produkálnak, tehát a Tájföld meg szokta őket verni, Szíria meg szokta őket verni, nem is tudom, kivel játszottak legutóbbi sejlek az ő csoportban, de botrányos állapotban van, de az pedig, hogy megnyernék valamit az állam. Itt elsősorban nem az anyagiak hiánya a probléma, hanem utánpótlás bázis nagyon alacsony, egyszerűen Kínában nincsenek olyan nagy terek, ahol gyerekek lejárnak focizni, meg hát szakmailag is bőven van teendő, vagy hova fejlődni, ezt ugye azzal próbálták átugrani, hogy külföldi edzőket, meg külföldi játékosokat hívtak. Például Marcello Lippi volt, amikor legutóbb néztem, a szövetségi kapitány, ugye egy világbajnok edző, de hát hogy mondjam, nem mindenből lehet várat építeni. És arra is rájött a szövetség, hogyha azt csinálják, mint a szaúd-arábiaiak, hogy telepakolják ilyen leselejtezett, vagy kevésbé leselejtezett külföldi sztárokkal a csapataikat, attól nem lesz jobb a kínai foci. És ennél azért a kínaiak hosszabb távon gondolkodnak, mint hogy azt akarják, hogy hát ilyen külföldi sztárok játszogatnak egymás ellen a kínai stadionban, mert ők pontosan tudják, hogy ez ugye nagyon sok pénzbe kerül, de semmivel nem lesz jobb tőle a kínai foci. Tehát limitálták a pályára ültető külföldi játékosoknak a számát, és az a nagy hullám, ami néhány éve volt, amikor megvettek mindenféle külföldi játékos, többek között a magyar Guzmis Richárdot, az már leülepedett, ilyen most már nincs.
Akkor nem lett elengedve annyira, csak kevésbé turbósítják, vagy hát, kevésbé tartják prioritásnak?
Rájöttek, hogyha nagyon hangosan fogadkoznak, hogy már pedig most aztán tényleg megverik, nem tudom, Laoszt, és nem sikerült, akkor ott nagyobb arcvesztés az a politikának, mint hogyha így szép lassan így leválnak róla. Tehát nagyon olyan a hangulat, ez nagyon furcsa ezt kimondani. Kínai foci hangulat egy picit olyan, mint amilyen a magyar foci hangulata volt a 90-es években.
Említette az egyik nagy mérföldkövet a 2008-as Peking olimpiát, ami azt hiszem tényleg nézőként, vagy olyan értelemben, hogy tévén keresztül átélve az eseményeket, az egy nemzetközi megítélés szerint is egy nagyon sikeres olimpia volt. Mennyire tud profitálni azóta abból a kínai sportdiplomácia, és sok szó esett stadionfejlesztésekről is. Azok a stadionok, arénák, mondjuk a madárfészek, amik felépültek a 2008-as Peking olimpiára, abszolút ki vannak használva, szóval ezek megtérülő beruházásnak tűntek akkor is már, és azóta mi a verdikt ezekről?
Én ugye magyar nézőként kevésbé tartom sikeresnek a Peking olimpiát. Bocsánat, ez be semmi szakmaiság nincsen, csak ugye talán az volt a mélypontja a magyar.
Ja, világos, ez egyértelmű, így van, igen.
De persze nem erről beszélünk, hanem arról, hogy a nemzetközi presztízse Kínának természetesen óriásit nő. Tehát egész egyszerűen ez volt a, úgy mondják, a comeback party a Kínának, hogy ezzel tért vissza a világnak a szín terére. Tehát ugye nagyon sokáig elzárkózott, szegénynek, elmaradottnak, elszigeteltnek tartott ország volt, és akkor az olimpia volt az, amikor hirtelen megnyitotta a kaput, és megmutatta a világnak, hogy mit tudunk ilyet csinálni, nekünk van erre pénzünk, van erre technológiánk, van erre szervezési képességünk, és azóta rendeztek világkiállítást, azóta ugye ugyanaz a város rendezett téli olimpiát, ami hát az első város lett a világtörténelemben, ami téli és nyári olimpiát is rendezett, meg rengeteg sportági, tehát ilyen egyes sportágoknak világbajnokságát, Európa-bajnokságát, egyetemi játékokat, ázsiai játékokat, stb. Is rendeztek ezzel, akik figyel a sportra, vagy sportdiplomáciában mozog. Egyértelművé vált számukra, hogy Kína az egyik fő sport nagyhatalom a világon, és tényleg a focit, meg talán az atlétika legtöbb ágát leszámítva, azért mindenhol ott van, meg bizonyos csapatsportokat lesz számítva, mindenben ott van a világ élvonalában. A létesítmények azok, van, ami ki van használva, van, ami nem. Ugye Pekinget is teljesen újjáépítették annak idején a nyári olimpiára. A madárfészekkel például pont gondok vannak. Tehát ez egy óriási stadion, nyilván időnként ott játszik a kínai foci válogatott, ott szokott kikapni. Mondjuk egy válogatott meccsre azért csak megtelik a stadion, meg téli olimpia megnyitóját is, jól emlékszem, ott tartották, tehát bizonyos nagyobb eseményeket, koncerteket tartanak ott, de egyébként nincsen kihasználva. Be lehet fizetni ilyen vezetett túrákra, és az ember ott sorbál, és akkor nem tudom, 20 juanért vagy 50 juanért körbeviszik. De az egy probléma, hogy tartsák fenn. De hát nyilván itt egy óriási országról van szó, tehát egy stadionnak, egy veszteséges stadionnak a fenntartása azért nem rengeti meg a kínai költségvetést. És hát vannak olyan épületek, mint a vízkocka, ahol a vízes versenyek voltak, amik meg teljesen ki vannak használva, hát úszodára, ugye minden városnak szükség van.
Ami mondjuk gazdasági vagy politikai tekintetben abszolút nyilvánvaló ellentét a nyugati világ, az Egyesült Államok és Kína között, az a sportdiplomáciában is megjelenik, vagy azért a sport tekintetében jóval engedékenyebb a mondjuk a nyugati székhelyű sportszövetség akkor, amikor határoz arról, hogy hol legyen a következő sportesemény, most mindegy, milyen sportágról beszélünk.
Hát a pénz beszél, szokták mondani, a kutya ugat, és azért ezek a sportszövetségek nem arról híresek, hogy nagyon megvetnék a pénzt. Nyilvánvalóan Kína a világ legnagyobb sportpiaca. Tehát tavaly a kínai sportpiac, vagy sportiparágnak az összforgalma az, ami 436 milliárd dollár volt. Ezzel első vagy talán második a világon. Nem emlékszem, hogy az amerikaiaké mennyi volt. Egészen szerintem itt annyi néző van, akár nemzetközi versenyeknek, formánynek, foci bajnokságoknak, egyebeknek. Annyi meszt lehet eladni, annyi mörcsöt lehet eladni, annyi sportoló van egy adott sportágban, hogy nem lehet Kínát figyelmen kívül venni. És hát természetesen ez tulajdonképpen jót tesz az egyes sportágaknak, hogyha mondjuk egyes síverseny az nem a, nem tudom, skandináv országoknak, meg Svájcnak, meg Németországnak egy ilyen belversenye, hanem mondjuk vannak ázsiai síelők is, vagy milyen jó lenne, hogyha vízilabdában nem itt a Balkán plusz Magyarország plusz néhány mediterrán ország játszogatna egymással, hanem lennének mondjuk nagy magyar-kínai vagy magyar-japán vízilabda dervék, és hát nagyon sok sportág területén már vannak ilyenek. És hát természetesen a sportági szövetségek, amelyek egyébként egészen parspirituan aránytalanul Európa központúak, azok azért kezdenek odafigyelni a kínai piacra. Ugye egy példát mondjak, hogy lényegében az összes jelentősebb sportszövetségnek Európában van a székhelye, főleg EF-ben. Egyetlen egy van, aminek nem, aminek Ázsiában a Nemzetközi Tollástlabda Szövetségnek a székhelye az Dél-Koreában van. De hát ahhoz képest a világ legnépesebb kontinense.
Igen, ez aránytalan.
Ez azért egy nagyon aránytalan. Nyilván azért, mert amikor kialakultak a szövetségek, akkor ezek azért alapvetően európai biznisznek számítottak ezek a sportágak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk az elmúlt bő 20 percben. Salád Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a Sportérték vendége. Tegye máskor is további szép napot, viszont hallásra.